Juma traktátus 28-as lapja következik, kérem szépen. Ma is izgalmas dolgokat fogunk tanulni, még befejezzük a tegnap esti tanulmányokat. Gyorsan lezárjuk a Juma traktátus második fejezetét, úgyhogy az, aki most csatlakozik, az ne adja föl rögtön, az elején lesz egy pár sor, ami még nagyon erősen kapcsolódik a tegnaphoz. De utána egy új fordulatot vesz a tanulás. Na azért nem fogunk annyira eltávolodni a eddigi témáktól, de mégis egy új fejezetet kezdünk. Úgyhogy a Juma traktátus 27-es lap végén tartunk. Ugye tegnap Rabbi Yohanan mondta a siúr másik felében, a 27-es lap B oldalán Rabbi Yohanannak egy mondását elemeztük. Rabbi Yohanan arról beszélt, hogyha valaki, legalábbis így maradt fönt Rabbi Yohanan mondása, Rabbi Asi révén, azt mondta Rabbi Yohanan, hogyha egy idegen, azaz egy nem izraelita rendezi a tüzet az oltáron, akkor az a tűzrakás az érvénytelen, paszul, és ráadásul tekintettel arra, hogy nem kohanitának tilos lenne ezt a feladatot, szolgálatot végeznie, ezért halálbüntetés, égi halálbüntetés jár neki. Ugye ezt próbáltuk meg minden oldalról tisztázni, hogy ez hogyan lehetséges, és tényleg ezt mondta el Rabbi Yohanan. Különböző kifogásaink voltak ezzel kapcsolatban, és most újra nekifutunk, és Rabbi Yohanan mondásának a megkérdőjelezését egy másik megközelítésből fogjuk megpróbálni megkérdőjelezni. Mikor ámli mászkifle Rabbi Zeyrech és lehalva idese és akár a vajda obszula bezar? Rabbi Zeyra a következő kérdést tette fel Rabbi Yohanan mondásával kapcsolatban. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen fokon, ilyen szinten tilos az oltáron elrendezni a tűzrakást egy nem kohanita révén, amikor van egy olyan alapelv, hogy csak olyasmi számít még egyszer. Amikor van egy olyan alapelv, hogy csak olyan szolgálat kell, hogy feltétlenül kohanita által végződjön, és hogyha nem kohanita által végződik, akkor halálbüntetést jár, mely szolgálat után nincsen már folytatás. Ugye mit jelent az, hogy nincsen már folytatás? Azt jelenti, hogy a szolgálat záró akkordjáról van szó. Most ugye Rabbi Yohanan mondásából úgy tűnik, hogy a tűzrakás után, ha valaki azt illetéktelen, nem kohanita csinálta, akkor az a tűzrakás az érvénytelen, és ilyen súlyos büntetés jár érte. Mikor ugye a tűzrakás az egy előkészítése valaminek, annak az előkészítése, hogy rárakjuk az oltáron elégetendő áldozatok darabjait. Tehát akkor ez nem egy olyan szolgálat, ami egy végző akkordja valaminek, hanem valamilyen kezdő akkord, vagy közepén lévő akkordja a szolgálatnak. Azt mondja a Talmud, várjunk csak. Tehát akkor azt akarod mondani, hogy csak az számít olyan súlyos illetéktelenségnek, ami egy olyan szolgálat végzése, ami után már nincs további szolgálat, ami egy záró akkordja egy szolgálat sornak, akkor hogyan lehetséges az, hogy a másik oldalról azt olvassuk, hogy a állat áldozat részeinek az oltárra vitele egy illetéktelen személy, nem kohanita személy által ugyancsak érvénytelen és halálbüntetést vonz maga után. Azt mondja, erre a Talmud szövdém a mahi. Azt mondja, Talmud az más. Miért? Mert ugyanaz nem egy teljesen záró akkord, de mégiscsak a befejezése a nappali munkának, vagy a nappali szolgálatnak, hiszen ezek az áldozatok, amelyeknek a részeit az oltárra éjszaka fölrakják, ezek az áldozatok nappal voltak meghozva. Azt mondja, a Talmud várja, hogy trumaszedesen, várjunk csak, akkor mi van a hamu levételével? A hamu levétele viszont korán hajnalban volt. És ez egy olyan áldozat, egy olyan szolgálat, ami után természetesen vannak további szolgálatok. Tehát nem egy záró akkordja valaminek, és még csak azt se lehet mondani, hogy az előző napi áldozásnak egy lezárása. És mégis, hogyha azt egy idegen, illetéktelen, nem kohanita csinálja, akkor az érvénytelen és halálbüntetést hoz maga után. Azt mondja, a Talmud, igen, de az más. Miért? Mert chile szava ideje mamahi. Annak a kiemelt a státusza, mert az a, az első része a szolgálatnak. De amire vagy éjjel, a kidés adom, hogy trumasz a desele, makra, én jött szolgálat, kádesek, vagy kidés, mit chile szava ide? Ahogy tanultuk, hogy az ugye a Trumaszadesen a hamu levételének a szolgálata, hogyha valaki azelőtt kezet mosott, akkor az a kézmosás már beleszámít a nappali szolgálatba is, és nem kell akkor újra kezet mosnia. Tehát azt látjuk, hogy ez erősen egy előkészítése a nappali szolgálatnak. Elakásja? Akkor, hogyha ez így van, és ezek mind jól megválaszolható ellenvetések, akkor visszatér a bizéra kérdése, amely úgy szólt, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Jöjjönön azt mondta, hogy a tűzrakásért halálbüntetés jár, amikor a tűzrakás az nem egy záró akkordja egy szolgálatnak, hanem valahol a közepén van a szolgálatnak. Leít már ahit, már a vászja, mert a végelen az első szülés négyizre ícim, hájjav, hajjav, de támohi. Azt mondja, erre a Talmud, jó, akkor el kell vetnünk valóban Rabbi Jöjjönön mondását, vagy pontosabban nem elvetjük a mondását, hanem egy másik megfogalmazáshoz nyúlunk. Nem ezt mondta Rabbi Jöjjönön, hanem valami ehhez hasonló, de nem pontosan ezt. Mit mondott? Azt mondta Rabbi Jöjjönön, hogy az az illetéktelen, aki nem a tűzrakást rendezi, hanem a két tuskót, fatuskót teszi föl a tűzrakásra. Ha emlékeztek, tegnap erről hozzá beszéltünk, hogy a tűzrakás elrendezése az egy dolog, de volt még egy micva, hogy a támid áldozat, reggeli támid áldozat előtt és a délutáni támid áldozat előtt föl kellett rakni két fatuskót a tűzre. És ez már egy záró akkord, ez egy önmagában álló szolgálat. És ezért, hogyha ezt valaki illetéktelen csinálja, akkor az ilyen súlyos büntetést von maga után. Mászkifle Rave elem átati baje pályisz. Erre azt kérdezte Rave, hogy ez tényleg egy önmagában álló szolgálat, ez a két fatuskó felrakása, akkor miért nem sorsolják ki? Miért nincs benne a kisorsolandók között? Völlaj bája pályisz, vár tányi, mi is az alkalmat rumászat, nesé, iszmú, szörös, nem. Azt mondja, hogy mi az, hogy miért nem szükség, miért nincs benne a sors kisorsolandó között? Hát benne van, ahogy olvastuk, hogy hogy az első sorsolásban, ahol kisorsolják a trumasza desent, kisorsolják a hamu levételét az oltáról, akközött kisorsolják a két fatuskó felrakását is. Akik a már ilyen fájszul a biflácma, azt mondja, nem. Jó, azt kérdeztem, miért nem érdemel egy külön sorsolást? Miért csak együtt a Trumasza Desennel. Azt mondja, Talmud Kedám Linnan, azt már elmagyaráztuk, hogy miért, mert valóban kezdetben külön sorsolás volt a két fa tönkre, és nem volt sorsolás a hamu levételre. A hamu levételt azt nem sorsolást, hanem futóversennyel döntötték el, egészen addig, amíg valakit le nem löktek a rámpára, és eltört a lábát, és onnantól fogva bevezették a futóverseny helyett a sorsolást, és összevonták, amikor meg már látták, hogy a sorsolással van ez a nagyon kora hajnali áldozat, vagy szolgálat sorsolva, akkor nem jönnek elegen, akkor összevonták ezt a sorsolást a két fatönk sorsolására, tehát akkor itt megvan a teljes történet. De mémre dámol, vagy a támol, vagy zarkájval le, a missza, a bája pályasz, én zarkájval le, a missza, a bája pályasz, vár és hita, azt mondtam, hogy jó, de akkor az egészből az is következik, hogy ezek szerint csak azok a dolgok kell, hogy ki legyenek sorsolva, amik önmagukban egy teljes szolgálat, és nem csak egy fél szolgálat, ami után jön még egy folytatás, egy. Kettő, amelyeket, hogyha egy illetéktelen nem kanita végez, akkor azért halálbüntetés jár. Akkor hogyan lehetséges, hogy a shitát, az állat levágását is kisorsolták, ami ugye részben egy olyan szolgálat, ami után van folytatás, hiszen a vérét felfogják, fölhintik, és itt és itt tovább. Részben pedig Seira Bezar megengedett, hogy egy idegen nem kanita illetéktelen végezze. Sajnos hitet ki lesz a védelem, ami azt jelenti, hogy igen, jogos. De más a shita, mert ez a kezdete az egész áldozásnak, és ezért ez olyan fontos, hogy ezt ugyancsak kisorsolták le. Mémre, de a vajda tavaly baj pályasz, a vajda sésekre, a vajda lőpály pályasz, vár a vörömödari. Azt mondtam, hogy oké, de akkor még mindig felmerül a kérdés, hogy akkor miért mondod azt, hogy azok a szolgálatok, amelyek önmagukban teljesek, és nem követi őket már semmi más, azokért nem kell úgy tűnik, hogy sorsolni. Akkor itt van az állatok állatáldozatok részeinek az oltára tétele, amit mégiscsak kisorsolnak, és annak ellenére, hogy utána még következik a hamulevétele, azt mondja, Talmud, igen, de szaifdál vagy idői mamahi, de mégiscsak ez egy vége, egy záróakkordja a nappali áldozásoknak. Hát reim a trumaszat besen, azt mondja, Talmud, ja, akkor utolsó kérdésünk ezzel kapcsolatban, de hát akkor itt van a hamulevétele, annak miért kell sorsolás, Mishum Maisus Aja, azt mondja, Talmud jogos, nem kéne, hogy legyen sorsás, csak azért van, mert ugye, ahogy említettük a történetet, van, akit lelöktek a rámpáról, és eltörte a lábát. És ezért vezették be a sorsolást. Amar már az útra vész, szimra vásárjál fanonatam, mint a Nina, amar lemon, munacúrú, imig jelszpszános hitavizmász, hogy egy szimlők tani. Azt mondja, a Talmud, Rav Ashi azt említi, mi is azt tanultuk a misnában, köm ez a misna, amit mindjárt fogunk pillanatokon belül tanulni, a hármas fejezet első misnán. Mi is úgy tanultuk, hogy az ügyeletes azt mondta, menjetek föl és nézzétek meg, hogy fölkelte a reggel, pontosan, hogy fölkelte a nap, látszik-e már a nap fénye, és lehet-e áldozni, vagy levágni a tamid áldozatot. Viszont ugyanezt nem mondja a két fatuskó kapcsán, pedig a két fatuskót is reggel kellett csinálni. És az azt jelenti, hogy a két fatuskó az tulajdonképpen egy éjszakai szolgálat, ha pedig egy éjszakai szolgálat, akkor ez azt jelenti, hogy az állatok állatáldozatok részének égetése után következett még valami éjszaka, tehát akkor ez nem egy végső záró akkordja az egésznek. Azt mondja, Talmud nem, Hárdalésztet a kántak, tani Hárdalésztet a kántak, tani Hárdalésztet a kántak, tani Hárdalésztet, nem, valójában a két fatuskó az a reggelhez tartozik, és azt, hogy arra nem mondta külön a kohén felügyelő, hogy nézzétek meg, hogy fölkelte a nap, nem úgy, mint az állat levágására, annak nagyon egyszerű az oka, az az oka, hogy az állatot nem lehet még egyszer levágni, ha kiderül, hogy túl korán vágtuk le. A két fatuskót viszont föl lehet tenni az oltára, ha túl korán tettük föl. Hádran a lach beri sajna, hádran a lach beri sajna, hádran a lach beri sajna. Befejeztük a második fejezetet. Nos, harmadik fejezet következik, és itt visszatérünk a Jom Kipuri szolgálathoz, ugye, kicsit letértünk a szolgálatról azért, hogy a sorsolásokról beszéljünk, hogy hogyan sorsolták a különböző hétköznapokon akár a különböző szentélybeli szolgálatokat. Most visszatérünk a Jom Kipur reggeli szolgálathoz. Mi volt az első dolog, amit csináltak reggel? A már lahememe munat, sző úr, úhi, giazmános hita, im... Megszólalt a felügyelő, és azt mondta, menjetek föl a szentély tetejére, és nézzétek meg, felkelte már a nap, levághatjuk-e a tamid áldozatot. Ugye azt csak reggel lehetett levágni. Imhigiám, hadolja omar barkai. Ha fölkelt a nap, akkor az, akit felküldtek, hogy nézze ezt meg, az felkiáltott, bárkai, hogy lehet a bárkait lefordítani? Bárkai, az azt jelenti, hogy csillog. Csillog a napfény. Mászja ben Smuelai, mert heirpné kalamizrach. Mászja ben Smuelai szerint nem azt mondta, hogy bárkai, hogy már csillog, hanem azt mondta, felviláglott az egész keleti horizont, egészen Hebronig. De hú, oimer, én... És ő azt mondja, igen. Itt nem világos, hogy ki mondott mit. Tehát, hogy az, akit felküldtek, az mondta-e azt, hogy felviláglott az egész keleti horizont, és Hebronig, és aki lent volt, azt mondta, hogy igen, köszönöm. Vagy föltette a kérdést, hogy felviláglott, aki lent volt, annak, aki fent volt. Felviláglott az egész keleti horizont? Mire ő megválaszolt, hogy igen, egészen Hebronig, majd ő válaszolta, hogy köszönöm, igen. Vagy esetleg úgy ment a párbeszéd, hogy azt mondta, hogy felviláglott a lenti, azt mondta, hogy felvilágott az egész keleti horizont egészen Hebronig, és aki fent volt, azt mondta, hogy igen. Mindenesetre, tehát a misnának ugye nincsenek központozások, szóval nem derül ki, hogy ki mit mondott, mi a kérdés, mi a válasz. Mindenesetre azt látjuk, hogy kellett, hogy legyen egy párbeszéd közöttük, annak, aki lent állt, és annak, aki fönt volt a épület tetején, és azt kellett kiderüljön, hogy már felviláglott a keleti horizont egészen Hebronig. Lama utcrachel a kár, se pálmákász alá levana, ve dimuseira mizraf, sohatosz a tamid, ve egy szülemész a szréfa. Miért volt erre szükség? Miért kellett, hogy felküldje a felügyelő a háztetőre, a szentély tetejére a kohént, hogy az nézze meg, hogy felkelte már a nap. Azért, mert volt egy idő, amikor ezt nem csinálták, és úgy tűnt nekik, hogy már felkelt a nap, valójában nem kelt fel a nap, hanem csak nagyon erős volt a holdfény, és azt hitték, hogy felkelt a nap, levágták a reggeli támid áldozatot, és ups, kiderült, hogy túl korán vágták le. Most, ha túl korán vágtak le egy áldozatot, nem a maga idejében, nem a nappali vágás idejében, akkor az érvénytelenné vált, és el kellett égetni az egészet úgy, ahogy volt. És ezért, hogy a jövőben ilyen félreértés ne legyen, bevezették, mostantól, mielőtt a vágást elkezdik, valakinek föl kell menni a háztetőre, és megnézni, hogy tényleg felkelte a nap, és csak akkor, amikor egyértelműen lehet látni a napot a horizonton, akkor lehetett az áldozatot meghozni. Hogy ridúk a jöngadelebészet filam, miután levágták a reggeli támid áldozatot, a főpapot levitték a Beisat Vila a mikvébe. Most a Talmud tesz egy zárójeles megjegyzést, hogy mikor kellett mikvébe menni. Ugye tudjuk, hogy a főpap ötször ment mikvébe azon a napon, de amúgy mikor mentek mikvébe a kohénok? Záklál, hallja be mégdos. Kola mészek a szráglov tont vila. Ha valaki, ez volt az alapszabály a szentébe, ha valaki elment, és elment vécére, és nagyobb dolgot végzett, akkor nem volt elég kezet mosni, hanem ki kellett menni, és el kellett menni a mikvébe. Kala mejtil máim, ton kidöse dávereglány, ha viszont csak vizelt, akkor kisebb dolgát végezte, akkor elég volt kezet és lábat mosni újra. Ugye különben maga a mellékhelység, az természetesen nem volt a szentélyben, a szentély területe az ugye mind szent, a szentély alatt volt, le lehetett menni, és egy nem szent részen a szentély alatti alagutakban ott volt WC. Oké, idáig tartott a misna, most közben lapozunk, és nézzük a Talmud szövegét. Tánya Bismolai, mert Barak Barkai. Következőt tanultuk egy brájtában. Hogyan hirdette ki a pap, aki fölment a szentély tetejére, hogy megnézze, hogy fölkelte a nap, hogyan hirdette ki, hogy fölkelt és reggel van? Bismol szerint azt mondta, Barak Barkai, csillog a fény. Kivaj, mert Ala Barkai. Kiva szerint azt mondta, fölkelt a fény. Nechumja ben a paksion, mert afbarkai behevrojn. Nechumja ben a paksion, ez egy olyan bölcs, aki egyetlen helyen van említve a Talmudban, itt, ezen a helyen. Azt mondja, szerinte nem ezt mond, ezeket mondta a pap, hanem azt mondta, Hebronban is látszik a fény. Másrében is múlva, mert a munálapi azt mondja, mert helyépné, oké. Különben mi volt a jelentősége Hebronnak? Miért éppen Hebron? Miért nem Schem? Miért nem valami más város? Azt mondja Rási, hogy azért, mert meg akart, ugye Hebron az egy szent város, ott van eltemetve, ott vannak eltemetve a pártiákák, a ősatyák, ősanyák, és ezzel akarták nekik megadni a tiszteletet, hogy minden reggel a szentély szolgálat előtt megemlítették Hebront, hogy ők is meg legyenek említve. Oké. Másrében Smuel, ami munnápai azt hisz, hogy mert helyrpnék hallam izrachát sebe Hebron. Másrében Smuel szerint azt mondta, fölviláglott az egész keleti horizont Hebronig. Rabbi Huda ben Beszéra, hogy mert helyrpnék hallam izrachát be Hebron, jatszú kallam, islam láhtai. Rabbi Huda ben Beszéra szerint mondta a leghosszabbat, szerint azt mondta, fölviláglott az egész keleti horizont egészen Hebronig, és a munkások kimentek a munkájukba. Tehát így körbenézett, és látta, hogy már mennek az emberek munkába. Azt sem tudom, hogy tényleg? Jachine Gale Tuva, az akkor az már eléggé világos lehetett, amikor az emberek munkába mennek, akkor már világos van. Nem lehet, hogy ő azt már látta, hogy munkába mennek. Azt mondja, a Talmud, Liszkör Pálom Kamrinon. Azt mondja, nem, jogos. Nem arról van szó, hogy a munkások már elindultak a munkába, hanem a az emberek már mehetnek bérmunkást keresni. Ugye, amikor, nem tudom, hogy a mai napig is még így van, de emlékszem, a 90-es években gyakran jártam bizonyos okokból kora hajnalban a Moszkva tér környékére, és akkor ott mindig ott álltak a román munkások, és várták, hogy valaki fölvegye őket, építőmunkás, ilyen munkás, olyan munkás, amit mondtál, hogy milyen munkást keresel, olyan munkás volt. Nos, ugye ez mikor volt? Még világosodás előtt ott gyülekeztek a forgóra körül. És itt is ezt mondja, hogy nem azt látja, hogy már a munkások elindultak munkába, hanem azt látta, hogy igen, főnök, nincs munka, igen. Hanem azt látta, hogy már olyan az a pillanat van, amikor már ezek a bérmunkát, napszámos munkát keresők már kint vannak, tehát ki lehet menni, és el lehet őket csípni. Amarav cáfra cluszendávra miki máskare kolszlej. Oké. Idáig szó volt a reggeli támidról. Tehát, hogy mikor lehet levágni a támidot, amikor már fölmegy és látja, hogy fölkelt a nap. Ez még vissza fogunk térni, hogy pontosan hogyan történt, mit látott, mit mondott, ahogy ezt a Misna olvasásakor már említettem. Most egy pillanatra nézzük meg, a Talmud rátér a délutáni támidra. A délutáni támidra, amivel lezárjuk az áldozatokat, és ami a megfelelője és párhuzama a délutáni imának. Ennek kapcsán azt mondta Rav Száfra, Amar Rav Száfra Czlőszre Dávra, Miki Máskere Klőszre. Ábrám akkor imádkozta a délutáni imát, amikor a fal elfeketedett. Elsötétült. Ugye ez érdekes, mert ugye van egy, mi a Brachot traktátusban már tanultuk, hogy a reggeli imát rendelte, vezette be Ábrahám, a délutáni imát vezette be Izsák, az esti imát vezette be Jákob. És itt most a délutáni imát köti Ábrahámhoz. Van mindenféle válasz, hogy az egyik arról szól, hogy mikor mit kivezetett be, de ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem imádkozták a többit. Oké, bármi is legyen, itt most a délutáni imához köti Ábrahámot. És mit mond? Mikor kezdett Ábrahám imádkozni? Amikor a fal sötét volt. A falnak a nyugati oldala. Ugye, amikor pont fölül van a nap, a fal fölött, és rávilágít a fal tetejére, akkor a fal oldala elsötétül. Rosszul mondtam, nem a nyugati fala, mert ugye az mindvégig, az egész reggel sötét, hanem amikor az első pillanat, amikor a keleti fala, a keleti oldala a falnak sötét lesz. Azaz, amikor el lehet kezdeni mondani a délutáni imát, mert akkor már egy kicsit kimozdult délről, ugye pont délben, pont a fal fölött van a nap. Amikor egy kicsit elmozdul nyugatra, akkor már a keleti oldala a falnak sötét.
Bocsánat.
A keleti oldala a falnak sötét, és ezért lehet mondani már a délutáni imát. Így mondta a délutáni imát Ábrahám. Amar Rav Jószef, Anna Mávram, Nikum, Enigmár, Rasszant Rav Jószef. Jó, hát Ábrahám, egy különleges ember volt. Mit ő? Nem tudjuk őt példának tekinteni a magunk számára. Amar Rav, Tana, Gamar Mávram, Anna Lőigam, Rinei, Minei. Rasszant Rav, miért ne tudnánk? Látjuk, hogy más bölcsek is tanultak Ábrahámtól. Például itt van egy brájta, ami a következőt mondja. Egy pillanat, miért mondanánk, hogy mit mond, azt mondja, mások is tanultak Ábrahámtól, akkor mi is tanulhatunk Ábrahámtól. Például a következő brájta azt mondja, de tányobb émes minimum, szár lassz, hogy lámet iskola jön kassan a milás, az izmák nem mit, és nem már véskem a brájta, békem, hogy áhva is. Azt mondja a Talmud, például itt van, hogy azt tanuljuk, hogy ha egy gyerek születik, akkor a 8. napon metéjék körül előbőrő húsát. Az azt jelenti, a 8. napon, hogy egész nap lehet. De mit látunk Ábrahámtól, hogy ha van egy micva, akkor azt, amit az egész nap lehet végezni, ezt nem adjuk a nap végére, hanem igyekszünk, korán reggel fölkelünk, és lelkesen igyekszünk minél hamarabb teljesíteni a micvát. Ahogy Ábrahám is, amikor Izsák megkötözésére ment, a Kédesz Icchak, akkor azt olvassuk a Tórában, hogy Jáském Avram Bebaiker, Ábrám korán reggel fölkelt, és megnyergelte a szamarát, és elindult, hogy teljesítse a micvát. Pedig egész nap a rendelkezésére áll, de ő rögtön akarta teljesíteni. Azt mondja erre a Brájta, ugyanez igaz akkor a körülmetélésre is, bár ez egész nap alkalmas a micva teljesítésére, mi mégis minél hamarabbra előre hozzuk, és lehetséges, ha ma is így van, lehetséges, akkor például a reggeli ima után rögtön csináljuk ezt a micvát. Ha ez így van, akkor miért ne tanulhatnánk itt? Ezt is Ábrahámtól, hogy amint elmozdult a nap, és már a falnak a keleti oldala sötét, akkor már lehet mondani a délutáni imát. El amerra, Rav Jöjszöv, a kársele, de tányé, halál, vagy pszakom, hogy ez bár, sábe, ez nishat, és a mechca, vagy karbe, sem a mechca, nishat, hogy mik más kerej, kuszlej. Azt mondja, ezért Rave, valójában a Rav Jöjszövnak nem ez volt a kérdése. Rav Jöjszöv kérdése a következő volt. Mit mondunk, hogy Ábrám mikor mondta a délutáni imát? Abban az első pillanatban, ami a délt elhagyta. Tehát a délután első pillanatában. Mi a délután első pillanata? Amikor a fal keleti oldala elsötétül, akkor már a nap kimozdult egy kicsit a pont középállásában. Ha ez így van, akkor mi az oka annak, hogy Erev Pészach, Pészach előtti nap, ami Erev Sábeszre esett, és emlékeztek, hosszasan beszéltünk erről a Pszachim traktátusban, hogy ilyenkor nagyon igyekezni kell levágni az a pészachi áldozatot, hogy még a szombat bejövetel előtt meg lehessen sütni. Nem csak, hogy sok százezer embernek le kellett vágni a bárányát, még meg is kellett sütniük, nagy óriási barbecue is volt, és mindezt még a szombat bejövetel előtt. Akkor mi az oka annak, hogy azt tanultuk, hogy árvép szachim, vagy sejse mechca, hogy a támid áldozat hozatalát, ami a pészachi áldozat előtt van, azt ilyenkor előre hozzák a fél hetedik órába. Tehát az magyar, mostani időre átszámítani, az mondjuk, ha pont dél, az pont 12, akkor az fél egy, délután fél egy. Miért fél egy? Legyen rögtön 12 és 1 perc, ahogy vége van a délnek. Hogy még több időnk legyen. Ahogy elsötétül a keleti oldala a falnak, lehessen meghozni az áldozatot. Miért várunk még egy fél órát? Azt mondja, Talmud, Májkusja, mit a kérdés? Háromféle módon is meg lehet válaszolni ezt a kérdést. Tehát még egyszer, mi volt a kérdés Rav Jöjszöfnak? Ha igaz az, hogy Ábrahám mikor mondta a délutáni imát, akkor, amikor a fal keleti oldala elsötétült, tehát a délután első pillanatában, amikor a nap kimozdult a pont középső közép pozíciójából, és már a nyugati horizont felé indul. Akkor mi az oka annak, hogy viszont a támid áldozatot, amikor a legkorábban kell hoznunk, egy olyan napon, amikor Erev Pészach az péntekre esik, akkor nem rögtön a délt követő első pillanatban hozzuk, hanem még várunk egy fél órát. A szeret Talmud erre három választ is lehet adni. Dilmakkal is lehet, hogy mégdösben se is mehetsz, máskerem is, de nem is kábni túl. Az első válasz az, hogy ezt a módszert, hogy amikor elsötétül a keleti fal, azt nem, amikor elsötétül a fal keleti oldala, azt nehezebben tudjuk a szentélynél alkalmazni. Miért? A szentély falai, ha láttátok a siratófalat, nem tudom, ki járt a siratófalnál, itt a kedves nézőink közül, de bizonyára sokan. Most látom, hogy például, ha jól látom, Szigeti Zoltán velünk van, és az ő Facebook fotóján a háttérben ott van a siratófal. Nem is lehetne egy jobb nézőnk, aki most csatlakozott hozzánk. Ugye a siratófalnál meg lehet figyelni, hogy a kövek gyönyörűen egymásra vannak helyezve, de egy kicsit, minden kő kicsit, minél magasabban vagyunk, egy kicsit beljebb van. Egy egész picit beljebb van. Ugye így építették, hogy kicsit beljebb van. És ezért a nap nem egyenesen van a fal fölött, hanem kicsit lépcsőzetesen, mert mindegyik kő egy kicsit később fog kezdeni sötétülni. Ugye, amikor elindul a nap nyugat felé. És ezért ezt nem lehet Ezt nem lehet alkalmazni, ezt a módszert. Ez első válasz. Innámi sájnyám raham, visztági nuszg dajle hajszemben liboj. Másik válasz, hogy Ábrahámot nem lehet itt példaként követni, mert Ábrahám, ő neki hatalmas csillagászati ismeretei voltak, és ezért pontosan be tudtam érni, mikor kezdődik a délután. Mi nem tudjuk, és azért még egy plusz fél órát ráteszünk. Innámi misunk ez akim jövésébe sivába. És még egy dolog, hogy Ábrahám, ez egy igazi tóratudós volt, szakkénve jajsebbi a siva. Ez egy kifejezés, ez egy vén, a jesivában ülő valaki volt. Ami azt jelenti, hogy egész nap tanult, egész nap elmélyült, és ezért pontosan tudta, hogy mikor van délután, de nem úgy mi, mint mi. De amerábi háma bárha ninna, ami mélyen sem vész szélni, hogy parsa jesiva, mert hem. Ahogy tanította ráma háma bárha ninna, atyáinktól soha nem vált el a jesiva. A jesiva, a tanház mindig része volt az életüknek. Például, hajóban mit szám jesiva, amikor Egyiptomban voltak, ott is ott volt a tanház. És nem már lehva száptezik, ne is szóval, ahogy írva van, hogy azt mondta Isten Mózesnek, menj és gyűjtsd össze Izrael véneit. Kik azok a vének? A Tóra tudósok, akik a tanházban ülnek. Hajóban mit bar és sivai majma, amikor a sivatagban voltak, akkor is velük volt a tanház. Ahogy írva van, menj és gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül. Kik azok a vének, akik a jesivában tanulnak? Abraham a Vinus, aki a jesivája. Ugyanígy már Ábrahám is egy jesivában tanult, egy tanházban, és nem már Abraham, Zakén, Baba, Jami. Ahogy írva van, Ábrahám vén volt, megteltek napjai. A vén az mindig az, aki tanult, aki zesek, annak hakma, aki a bölcsességet magáivá tette. Ugyanígy Izsákról az van írva, hogy Hiki Zakén Yitzchak, hogy Izsák megvénült. A vén az itt is azt jelenti, hogy tanult volt. Jákobin Zakén, Jézsébe, Sivá, Hájás, Nem, Vene, Iszal, Kavdom, Zéke. Jákról is az van írva, hogy Izrael szemei megnehezettek a vénségtől. A vénség az a tanultságot jelenti. És ugye Egyelezer Ebben Abraham Zakén, Sivával, így még Eliezer, Ábrám szolgálja is egy Jesiva Boher volt. Ő is egész nap a tanházban ült és tanult. Ahogy írva van, jöjj, mert Abraham Elábdészkán, Bészre, Mésem, Halasellaj. Ugye mit mond Ábrahám? Úgy utal Eliezer szolgájára, hogy és szólt Ábrahám a szolgájához, háza vénéhez, aki mindene fölött rendelkezett. Mit jelent az, amarami Lazar, sem ma is jövötői rasszrába, hogy mit jelent az, hogy mindene fölött, mind egész háza fölött rendelkezett, a mesterének tanítása fölött rendelkezett. Ő magáinak tudhatta a mestere összes tanát. Hú, de messzek Eliezer, hogy folytatja a mondat? Ő a damaszkuszi Eliezer, de messzek Eliezer, ezt úgy fordítjuk a magyar fordításban, a damaszkuszi Eliezer, itt a Lazar egy másik szójátékkal magyarázza ezt a damaszkuszit, de messzek, amire Lazar dajló máskemit a rasszalese rábelá hénin, merít és itat mesterének tanításaiból mások számára. Dajló máske az damaszek. Amráv, ha már itt Ábrahám nagyságáról van szó, akkor ennek kapcsán azt mondta rá, káj kiem Avraham a vinu eszkala tajra kula, se nem már ékev Avraham a se samá Avraham bekajni, se nem már Avraham samá bekajni. Ábrahám az egész tórát megtartotta, hogy akkor még tóradás előtt vagyunk, és azt gondolhattuk volna, hogy Ábrahám nem ismerte a tórának a törvényeit, hiszen még nem adattak meg, természetesen nem tartotta meg azokat, azt mondja, nem. Ráv azt mondta, nem. Ábrahám a teljes tórát megtartotta, még mielőtt megadatott volna. Ahogy írva van, hogy Ábrahámról azt mondja Isten, ékevesesem Ábrahám bekajli, mivel Ábrahám hallgatott az én hangomra, és megtartotta micváimat, rendeleteimet és tóráimat. Amelyev simar héja, vagy én a seva micvész, azt mondja erre simar héja Rávnak, oké, de ebből a szövegből nem következik, hogy a Tórának a törvényeit tartotta meg. Lehet, hogy csak Noé 7 törvényeit, az emberiségnek univerzálisan adott 7 erkölcsi szabályt tartotta meg. Mi ez a 7 erkölcsi szabály? Ne ölj, ne lop, ne paráználkodj, az egyistenit, a bálványimádás tilalma, az állatkínzás tilalma, a polgárjogi törvények fontossága. De ki mondta, hogy megtartotta az összes micvát? Azt mondta, hogy haika námi mila? Hogy? Nézd meg pedig a körülmetélés, ami nem része ennek a 7 univerzális törvénynek. És azt is meg, azt konkrétan tudjuk, hogy megtartotta. Szóval jó. Veima, sem a mitzvusomila, akkor oké, úgy értem, a hét univerzális törvényt és a körülmetélést. Amire én kény mitzva is számítszaira össze, hogy Lamini azt mondja, oké, de akkor miért jelent, mit jelent az, hogy a mitzváimat és a tóráimat? Sőt, amár rava iszi másik kémav rama finuáj rúvin tafsilim, és nem állt, hogy rönsz áhás, többes, száv, áhás, és vápe. Sőt, Ábrahám az összes mitzvát megtartotta, és nem csak a tórai mitzvákat, még a rabbinikus előírásokat is. Ábrahám például megtartotta az Éruv Tafsilint. Az Éruv Tafsilint az az, hogy a rabbik elrendeltek, hogyha egy ünnep után közvetlenül szombat következik, akkor elvileg a tóra szerint szabad lenne főzni az ünnepről szombatra. De a rabbik azt mondták, hogy ez csak egy különleges eljárása engedményével lehet, az Éruv Tafsilint. Ez egy rabbinikus szabály, és még ezt is megtartotta Ábrahám. Mászja ben smolai, mert oké. Eddig tartott Ábrahám nagyságának a jellemzése, tehát Ábrahám minden micvát megtartott, Ábrahám még a délutáni imát is mondta, és mikor mondta, az első pillanatában a délutánnak, amikor már elsötétült a fal keleti oldala, mi miért nem így csináljuk, azért, mert nem tudjuk annyira jól ezt fölismerni. Oké. Most térjünk vissza arra, hogy amikor reggel fölkelt a nap, akkor fölment a kohanita a szentély tetejére, és megnézte, hogy fölkelt a nap, akkor lekiáltott, és mondta, hogy igen, egész Hebronig a keleti horizonton lehet látni a napfényt. Az első nap pislákolást. Hogy történt ez a párbeszéd? Ugye, és azt mondja, hogy és azt mondta el, hogy igen. Hogy történt ez a párbeszéd? Man ammar hein, ki mondta azt, hogy igen? Ille mahach de kaya igra hu chanibum afse? Ha ez azt jelenti, hogy az, aki a tetőn állt, az azt mondta, hogy felkelt a nap, és felviláglott az egész keleti horizont egész Hebronig. Igen. Mi az, hogy igen? Te álmodtál, és te fejted meg az álmot? Ez ilyen szép mondás. Az igen, azért valaki más mondja neked. Mi az, hogy igen? El a hátakajára? Akkor nem rá vonatkozik, hanem arra, aki a földön állt? Mányada. Azt meg honnan tudta, hogy felkelt? Mi az, hogy igen? Nem jön valahogy, nem jön ki jól ez a párbeszéd. Azt mondja a Talmud, iba is szém a hárdekaja, ára iba is szém a hárdekaja igra. Azt mondja a Talmud, én mind a két irányba el tudom neked magyarázni. Vagy az mondta, aki fönt állt a tetőn, vagy az mondta, aki fönt, lent állt a földön. Nézzük. Iba is szém a hárdekaja igra, vagy az mondta, aki fönt állt a tetőn. Miért? Mert mi hogyan mondott? Amár ihu, aki a tetőn állt, először azt mondta, heirpnék alamizrach. Az egész keleti horizont felviláglott. Ha amelle hátakaja ára ír átsebe Hebron, és aki pedig a földön által azt mondta neki, mond, egészen Hebronig? Mire ő azt válaszolta helyén? Azt mondta, igen. Akkor hogy történt a párbeszéd? Aki fönt állt a tetőn, azt mondta, az egész keleti horizont világlik. Aki lent volt, azt mondta, egészen Hebronig? Aki fent volt, azt mondta, igen. És ez a párbeszéd, amit olvasunk a Mistában. Vagy egy másik változat. Iba is szém a hátakajára, ammar ihu heipnék kalamizra. Egy másik lehetőség, hogy aki lent állt a földön, azt mondta, mond, felviláglott az egész keleti horizont. Mire aki a tetőn állt, azt mondta, ó, átsebe Hebron, igen, felvilágott egészen Hebronig. Mire aki lent volt, azt mondta, igen. Ez az igen, itt azt mondta, hogy köszönöm. Oké, nagyon jó, akkor most már tudom. Oké, így ment a párbeszéd. Mit mond a Misna a végén, hogy miért volt fontos konfirmálni, hogy valóban fölkelt a nap, mielőtt a reggeli áldozatot hozták, mert egyszer véletlenül azt hitték, hogy a hold fénye az a napfénye, és idő előtt hozták az áldozatot, és ez problémát jelentett. Azt mondja a Talmud, mi Michlef? Ki az, aki összekeveri a napfényét a hold fényével? Hogy lehet a kettőt összekeverni? A tányrabjai, mert én ideim, mert Timur se le van, mert Timur se le háma, Timur se le van, misz már, vagy öjlek, mákel. Timur se le háma, mafcia le kán, ule kán. Azt mondja a Talmud, nem lehet összekeverni a napfényét a holdfényével, hiszen Rabbi már, Rabbi miért? Rabbi egyszer azt mondta, hogy a nap, a holdfénysugara, és a napfénysugara az egész másmilyen. Miért? Hogyha mondjuk a holda egy ilyen hegy mögött van, akkor a fénye egyenesen fölmegy, mint egy rúd. A napfénye, amikor kiviláglik a hegy mögül, vagy a horizont mögül, vagy a felhők közül, akkor szétterjed. Nem csak egy irányba megy fölfelé. De más milyen a minősége a fénynek. Nem lehet összekeverni a napfényét a holdfényére. Azt mondja, a Talmud tanúja is, Ismael, Jöjmúnen, Hajom, Avciol, Lekán, Lekán. Azt mondja, a Talmud, igen, itt egy felhős nap volt, felhős éjszaka, vagy hajnal, és a holdfénye úgy kiviláglott a felhő egyik oldaláról is, és másik oldaláról is, mint hogyha a napfényével lett volna dolgú. És ezért tévesztették össze a holdfényét a napfényével. Amár ráv papes, máj mi na, jaj, de éva kula simsa. Azt mondta ennek kapcsán ráv pape. Mindenből azt látjuk, őszintén szóval nem teljesen értem, hogy nem, rosszul mondtam az előbb. A válasz az úgy hangzik, hogy mivel a felhőkön keresztül világított, a felhők révén szétterjedt a fény, a holdfénye, és nem egy ilyen sugárban ment, és ezért össze lehetett téveszteni a nappal, aminek ugyancsak teljesen szétterjed a fénye. Erre azt mondta rá a papa, ebből azt látjuk, hogy amikor a nap az felhőkön keresztül, egy felhős napon világít, akkor olyan általános fény van, hogy oda is eljut a fény, ahol amúgy nem jutna el. Ugye ez valami olyasmit jelent, hogy a felhős napon nincsen olyan, hogy fény meg árnyék, hanem mindenütt van fény. Mi a különbség? Kit érdekel, hogy ez oké? Okay. Mine of Camino, mi a jelentősége ennek a mondásnak? Azt mondja, la stuche aires. Jobban lehet szárítani a állatbőröket ilyen napon. Innám még a derasra, ve isele és szoros lebe hama, lebe hama, hama. Vagy egy másik magyarázat, hogy tilos a Pészakkor a tésztát gyúrni a napfényen, hogy, mert akkor hamarabb meg kell a tészta, mint 18 perc. És akkor ezek szerint a napfény az itt azt jelenti, hogy vagy a napfényben, vagy hogyha felhős nap van, akkor bárhol, mert akkor mindenhova eljut a fény. Összesen nem teljesen értem ezt az egészet, ennek valami misztikus magyarázata kell, hogy legyen, nem értem pontosan, hogy ha felhős nap van, akkor erősebb a napfény, mint hogyha nem felhős, nem furcsa. Amarab nachmen zuhama de simsa kasimi simsa. Ennek kapcsán a Nachman a következő mondást mondta. Sok ilyen dolgot fog összehasonlítani. Azt mondja, a napfény felhős napon súlyosabb, károsabb, mint napos napon. Gondolom, hogy megint csak az vagy, hogy nem egyértelmű, hogy hol van árnyék, hol van fény, az ember esetleg könnyebben leég, nem figyeli annyira, hogy árnyékba menjen, és napszúrás kap. Nem tudom. De hogy valahogy Simnach dana de chala. Azt mondja, a Talmud ez hasonlít ahhoz, mint amikor egy üvegbe ecetet raksz. Hogyha be van zárva az üveg, és utána kinyitod az üveget, akkor nagyon erős ecet szag lesz. Ha csinálsz egy kis lyukat az üvegen, akkor ott kijön a Nem egészen. Ha van egy üvegben ecet, és az üveg nyitva van, akkor ecetszag van. De hogyha az üveg zárva van, és csak egy kis lyukon keresztül jön ki az ecet, akkor ott sokkal erősebb lesz a szag. És ugyanígy, hogyha a felhőkön keresztül áttör a fény, az sokkal erősebb lesz. Bármit is jelentsen ez. Sevrire de simsa kasú, mi simsa, mi simnach dilfa. Ugyanígy a napfény, ami a felhőkön keresztül jön, az erősebb, mint sima napfény. Ahogy amikor az embere csöpög a víz, az jobban idegesíti, mint hogyha teljesen vizes lesz. Oké. Okay. Most áttérünk kicsit ilyen pszichológiai összehasonlításokra. Hír húrjál vére, kassumál vére. Azt mondja, a véteknek a gondolata, a bűnös gondolat súlyosabb, mint maga a vétek. Szimnach lehetnib szara. Azt mondja, hasonlítsd össze a hús szagához, a sült hús szagához. Mind a kettő, a sült hús is egészségtelen tud lenni, és a szaga is. De a szaga még nagyobb kárt tesz, mint a maga a sült hús. Ez egy nagyon furcsa mondás, ez volt a címe a mai siúrnak. A bűn gondolata súlyosabb, mint maga a bűn. Hogy ez mit jelent, ez sok magyarázat van rá, de meglepő önmagában a felvetés. Az egyik magyarázat az az, hogy az egyszerűbb magyarázat, az ember elkövet egy bűnt, akkor elkövette a bűnt. Hogyha nem elköveti a bűnt, hanem folyamatosan a bűnön gondolkodik, akkor addig, mindaddig folyamatosan el van foglalva a bűnnel. Ez egyik magyarázat. Ugye ez még mindig nem... Tehát magyar, ez nem azt akarja mondani, hogy a megítélésed rosszabb a bűn gondolata révén, mint a maga a bűn elkövetése révén. Ez elképzelhetetlen. Hanem az, hogy milyen mentális hatással van rád. És gyakran, amikor fizikailag nem követed el a bűn, de folyamatosan ezen jár a fejed, az még súlyosabb, mint hogyha egyszer elköveted. A másik magyarázat az az, kicsit hasonló az elsőhöz, hogy amikor az ember elkövet egy bűnt, akkor elköveti egyrészt fizikailag, másrészt lelkileg, mentálisan is. Most a kettő közül melyik a súlyosabb? A fizikai elkövetés, vagy a mentális hatás? És erre mondja azt, hogy hír hurjá vére, kasimá vére, a vétek mentális oldala az még súlyosabb hatása van rád, mint a fizikai elkövetés. A mentális, mondjam, nem az, hogy a vétek gondolata, amikor nem követed el a vétket. Ha elköveted a vétket, ott van maga a cselekmény, meg van a mentális rész. A mentális rész súlyosabb, mint maga a cselekmény. Silhi de kajata, kásami kajata. Ugyanígy szimnachta nureshira, a forróság a nyár végén súlyosabb, mint maga a nyár. Nyári folyó, mint maga a nyári forróság. Olyan ez, mint amikor föl van forrósítva egy sütő, akkor amikor már sok ideje föl van forrósítva, és már sok kört sütöttek benne, akkor annak a végén már sok, még sokkal forróbb, mint a palacsinta sütő. Az első 10 palacsintát, azt nehéz megsütni benne, de már a 10. után már annyira forró a sütő, hogy az már... Ugye a nap, a nyár végén a forróság az még forróbb, mint a nyár közepén. Ista de szifsza, kássia mikka dajsza, ve szimnachta nurekerira. A téli betegség, a téli láz, az súlyosabb, mint a nyári. Miért? Hogyha van egy hideg sütőd, azt fölmelegíteni sokkal nagyobb forróság kell, mint nyáron a sütőt fölmelegíteni. A tested nyáron is meleg, azt, ha lázas vagy, akkor okay, de hogyha télen vagy lázas, azt jelenti, hogy itt nagyon nagy a betegség, hogyha így fölment a hőmérsékleted. Míg már bátika, bátikta, kássemechadata, vagy szimnach tino bártina, azt jelenti, amúgy végül valami új dolgot tanulni mindig könnyebb, mint egy régi dolgot elismételni. Mi az ehhez való példa, a metafora, olyan, mint amikor újra hasznosítasz agyagot. Új agyagot gyúrni könnyebb, mint újra hasznosítani az agyagot. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag, és csak egy dologra szeretnék visszatérni, aminek van egy spirituális, vagy nagyon szép haszid magyarázata. Méghozzá ez a probléma, vagy ez a kérdés, hogy Ábrahám az összes micvát megtartotta, még mielőtt megadatott. Ugye ezt mondtuk. Kiem, Avram, Avinu, Eszkola, Töjre, Kula. Ábrahám megtartotta az egész tórát, még mielőtt megadatott. A Lubavitchi Rebbe hosszan foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent ez a mondás? Mit jelent az, hogy Ábrahám, és nem csak Ábrahám, a többi ősatyáról is ez írva van, megtartotta a micvákat, miért megadattak. Még az Éruftaf Simin rabbinikus előírását is megtartott. És a Rebbe elmagyarázza, tulajdonképpen ez egy mély haszid gondolat, hogy a tóraadás nem az információ átadásról szólt. Nem arról volt szó, hogy a tóraadással valamilyen új információ adatot. Mert ha így lenne, akkor Ábrahámnak honnan lett volna fogalma arról az információról, ami még nem adatott meg. Hiszen még nem volt mentünk túl a tóraadáson. Erre mit mondott mit mond a Rebbe? Szóval maga a tóraadás nem az információról szól, hanem egy minőségbeli változásról. A tóraadással megadatott az a lehetőség, hogy a fizikai ember a spirituálist a fizikai valóságban valóságban lehozza. Hogy a fizikai valóságban alkosson valamilyen spirituálisat. Ne kelljen elmozdulni a fizikaiból a spirituálishoz, ne kelljen neki is spirituálissá válnia a feltétlen ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljön a spirituálissal. Ábrahám és az ősatyák megtartották a micvákat a tóraadás előtt, de nem a fizikai értelemben, hanem csak spirituális értelemben. Mert ha fizikai értelemben, ha ugyanolyan minőségben tartották volna meg a micvákat, mint ahogy mi megtartjuk, akkor semmi értelme nem lett volna a tóraadásnak. Az információ a micvákról megvolt, de a lehetőség, hogy azt fizikai valóságukban tartsák meg, az nem volt meg. És ez volt az, amiben más volt az ő micvatartásuk a mi micvánk tartásától. Drága barátaim, idáig tartottam a tanulást, köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket. Holnap reggel a szokásos időben, sőt lehet egy kicsit korábban, már nem 7:30, 4:15 körül fogunk tanulni. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést, szép álmokat, további szép estét, és egy gyönyörű hetet mindannyiatoknak.